Józsué könyvének a hetedik része következik a tanulmányozásunkba, és az egész hetedik részt elolvasom. Józsué könyve hetedik rész, ha valaki ugye, most nem néztem a református fordítás hogyan hozza, ugye Károlyiba Aj van, itt pedig ugye ez az teljesen új fordításban Aj a város neve, tehát ez a esetleg beszéd közben lehet, hogy Ajt fogok mondani majd, ezt azért elnézést kérek, de ugye Károlyi van nekem a fejembe. Tehát a Józsué könyvének a hetedik rész az első verstől. De Izrael fiai hűtlenül bántak a kiirtásra rendelt dolgokkal, mert a Júda törzséből való Ákán, Kármi fia, Zabdi unokája, Zéra dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Aven mellett van Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül, azon a földön. A férfiak elmentek és kikémlelték Ajt. Amikor visszatértek Józsuéhoz, ezt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Felvonultak tehát oda a népből, mint egy 3 ezren, de megfutamodtak az ajbeliek elől. Megöltek közülük az ajbeliek, mint egy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebáremig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megdermett a nép szíve, és elvesztette minden bátorságát. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt. És úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Akkor ezt mondta Józsué, jaj, Uram! Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak úgy határoztunk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram! Mit mondjak most, hogy Izrael már is megfutamodott ellenségei elől? Ha meghallják ezt a kánaiak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak, kelj fel, miért fekszel ott arccal a földre borulva? Vétkezett Izrael, megszegték szövetségemet, amelyre köteleztem őket. Mert elvettek a kiirtásra szánt dolgokból, ellopták és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért futamodtak meg ellenségeik elől, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert így szól az Úr, Izrael istene. Kiirtani való van közötted, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsfetés útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a családok, abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, meg kell égetni minden évvel együtt, mert megszegte az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zéra nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zéra nemzetségét, a családfőket, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Kármi fiát, Zabdi unokáját, Zéra déd unokáját jelölte meg. Ekkor ezt mondta Ákánnak Józsué, Fiam, hagy dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előlem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Valóban én voltam az, aki vétkezett az Úr, Izrael Isten ellen. Mert a következőt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, akik elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva, mindaz a sátrában és az ezüst is alatta volt. Előhozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, marháit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Akkor völgyébe. Ott ezt mondta Józsué: szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amelyen mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, ezért nevezik azt a helyet Akkor völgynek, mind a mai napig. Ez a történet, amely tulajdonképpen Izrael életében és Józsué könyvének az elején egy nagyon szomorú történet, amelyet ha röviden össze akarnánk foglalni a két szóba, akkor azt mondjuk, hogy a bűn és a rákövetkező ítélet. Láthattuk az előző alkalommal, ugye Jerikónak az ostromát, amikor ott van, hogy Izrael Kánaán elfoglalását egy győzedelmes alkalommal kezdi el. Visszaidézhetjük azt, ahogy Isten ugye már Ábrahámnak megígérte, hogy azt a földet néktek adom, a te magodnak. És ugye abban a szövetségben, amit még Ábrahámmal kötött, akkor azt mondta, hogy még nem telt be az emorreusok gonoszsága, és ezért vár. Istennek ott van a hosszú türelme, a várakozása, de el fog jönni az ítélet. És ez minden időben, minden korban így van, elsősorban gondolhatunk a végidőkre is, hogy Isten ítélete, ugye, ahogy a Péter levelében is olvassuk, hogy az van, hogy sokan késedelemnek tartják, hogy minden úgy van, ahogy volt az atyák idejében, de nem késik el az Úr az ígérettel. Csak hosszan tűr érettünk. És ugyanakkor mégis ott van az, hogy egyszer el fog jönni az ítélet. És amikor az ítélet lesújt, ugye, ahogy énekeltük is, hogy az Úr bús haragra gyúl. Tulajdonképpen az ítéletben bizonyos értelemben láthatjuk ezt, akár itt, amikor azt láthatjuk, hogy ugye ritkán olvassuk az igében, de itt is azt olvassuk, hogy haragra gyúlt az Úr, és később a Jelenések könyvében is olvasunk hasonló dolgokat. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy Isten ítélete mindig igazságos, ő igaz és szent, és tulajdonképpen az, hogy ő mindent előre kijelentett. Úgy kezdődik ez a rész, hogy hűtelenül bántak Izrael fiai. Az első, amit láthatunk, és ahogy a történetet olvassuk, hogy tulajdonképpen egyetlen egy személyről van szó, de mégis egész Izrael népére vonatkoztatja, amikor azt mondja itt, hogy hűtelenül bántak Izrael fiai. Pár igeverset fölidézek, ahogy az előzményben ott volt Jerikó ostrománál, ugye a hatodik részben olvastuk, amikor a hetedik napon, ugye amikor hétszer járták körbe a várost, Izrael fiai a frigyládat elővíve a papokkal, és akkor az a hangzik el, ahogy az Úr meghagyja a 17. versbe, hogy átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré mindenestől. Szóval a 18-ban úgy folytatja, hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert átkot hoztak Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Tehát Isten pontosan meghatározta, hogy mi fog bekövetkezni, amennyiben hozzányúlnak, amennyiben elvesznek belőle. És tulajdonképpen itt jön az, amit olyan sokszor láthatunk az emberi hozzáállásba. Kipróbálom, meddig mehetek el? Meddig van az a határ, amíg, így mondom, nem ingerelem Istent haragra? Tulajdonképpen az első ember pár az Édenbe is hasonló volt, ugye, gyakorlatilag ugye, hogy az Új Szövetség is mondja, hogy megcsaladtatott, hogy Pál mondja, hogy féltelek titeket, hogy amiképpen a kígyó megcsalta a maga ravasságával Évát, aképpen megcsalja a ti gondolataitokat is. Isten szeretete és Isten kegyelme az, amely az Új Szövetség népénél sok mindent tulajdonképpen így, és az egész bűnesetet ő előre látta. De ugyanakkor gondolhatunk arra, már a pusztai vándorlás alatt is ott van, ugye akár az a férfi, aki megszegte az hogy szombaton fát szedegetett, Isten ítélete lesújtott rá. Vagy ott van ugye Kóré, Dátám és Abirám lázadása, amikor a föld élve nyelte el őket. Tehát ott volt, és tulajdonképpen Izrael népe előtt, ha bár tudjuk, hogy ez a bejöttek az ígéret földjére, azok közül Józsué és Káleb volt ugye mindössze, akik 60 év fölött valók voltak. A többiek vagy olyanok, hogy amikor az egyiptomi szabadulás történt, akkor ugye 20 év alattiak voltak, vagy a pusztában születtek. De ugyanakkor ott van az, hogy nagyon is jól ismerhették a történelmet. Nagyon is jól tudhatták, hogy miért Isten hogyan volt az, aki hordozta őket, aki velük volt. És ahogy az ígéret földjébe, a Gilgál medelein elhangzik, hogy ma vettem el Izrael gyalázatát. Amikor körülmetélte, amikor megújította a szövetséget, megígérte, hogy hatalmas kézzel viszi be, nekik adja ezt a földet. Mai szóval mondhatnánk úgy, hogy lefektette a játékszabályt. Hogy tulajdonképpen itt, amikor Jerikónál azt mondta, hogy minden az Úré. Hogy semmilyen se nyúljatok hozzá. Össze kellett gyűjteni, ugye ott olvassuk, hogy az aranyat, az ezüstöt, a vasat, a rezet, a fémet, ami máshol is láthatjuk, olyan, ami tűzálló. Amit meg lehet tisztítani tűzzel, ami nem tűzálló, azt mindent el kellett pusztítani. És ahogy az első ember életében is, vagy az emberpár életében is ott van az, hogy megkérdőjelezték Istent. Tulajdonképpen Ákánnál, hogy mi játszódott az ő szívébe, ahogy később ugye mondja, hogy megláttam, megkívántam és elvettem. Majd erre vissza fogunk még térni. Tehát ott van Ákánnak a hozzáállása, aki tulajdonképpen, ahogy a történetben láthatjuk is, hogy nem egy siheder, hogy ismeretek nélkül rendelkező valaki volt, hanem egy családfő, gyermekei, fiai, lányai voltak, tehát egy felelősséggel beruházott férfi volt már. És tulajdonképpen egy nyílt szembeszegülés volt Isten akaratával szembe. Amikor ott van ez, hogy Isten határozott parancsa elhangzott, és amikor elhangzott, akkor is azt láthatjuk, ugye ahogy itt olvastuk a 18. versbe, hogy hozzá ne nyúljatok, különben rátok száll az átok, és hogyha elvesztek valamit, akkor Izrael táborára szerencsét szerencsétlenséget hoztok. Szerencsétlenségbe döntitek. Isten szava, amit ő megírt, azt beteljesíti. Ugye Bálám mondja az ő példázó beszédében, hogy szólt-e ő valamit, hogy meg ne tenné. Ígért-e valamit, hogy ne teljesítené. És ahogy idéztem is a Péter levelét, hogy sokan azt gondolják, hogy hol van az ő ígérete, azért, mert hosszan vár. Azért nem sújt le az ítélettel, mert várja a szabadulást, a szabadítást, a bűnbánatot. És tulajdonképpen ebben a mai részben is, bármennyire ott van, hogy az ítéletről szól, azért benne ott van, hogy egy lehetőség, egy sugár, hogy igen, kegyelemről is van szó. Amikor itt nézzük Ainak a elfoglalását, a tervet, azt láthatjuk, hogy Józsué kémeket küld ki. Egyrészt nem tudjuk, hogy mi volt ebben az ő szándéka, de tulajdonképpen itt megint a kémek kiküldése bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy szerencsétlenséget hozott. Nem ezen múlt, láthatjuk a történetbe. De gondolhatunk arra, amit pár résszel előbb olvasunk, amikor ott volt a kivont kardú férfi. Megállt Józsué előtt, és amikor Józsué megkérdezte, hogy ki vagy, velünk vagy ellenünk, akkor azt mondja, hogy nem. Nem ez a kérdés, hogy veletek vagy ellenetek vagyok-e, hanem most így mondom, konyhanyelvre fordítva, a főnökötök vagyok. A vezetőtök vagyok. Azt mondja, a seregek urának fővezére vagyok. Akire hallgatni kell, és akkor Józsué fel is ismerte. Itt nem tudjuk, hogy tulajdonképpen az a döntés, hogy kémeket küldött, hogy nem látta Isten vezetését, hát pont azért, mert a bűn miatt Isten haragja ott volt, és nem szólt. Nem adott határozott utasítást, Józsué pedig úgy gondolta, hogy kell lépni. Nincs ez lefedve, hogy hogyan, csak ahogy el tudom gondolni ennek a történetnek a kimenetelét. És azt láthatjuk, hogy egyrészt ott van az első résznek a harmadik versében, amikor egyrészt azt mondja Józsuénak nyomba az elején, hogy néktek adok minden helyet, melyet lábatok érint, ugye a Káraib-újban itt úgy van, hogy lábatokkal léptek, ahogyan megértem Mózesnek, és utána az ötödik versben pedig azt mondja, hogy senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Egy olyan csodálatos ígéret, amelyet Isten kijelent Józsuénak, az ígéret földjének az elfoglalásával kapcsolatban. Senki nem állhat meg ellened. És tulajdonképpen ez az az ígéret, amelynek nekünk is részünk lehet. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy veledek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csak a kérdés fordítva is ott van. Én vele vagyok-e? Az ő vezetésére figyelek-e minden napon? Ugye egy vers mondja úgy, hogy csak egy kis porszem, mely szemedbe hullott, s látásod már is oly zavart. És ezt a gyakorlatban tudjuk, hogy elég egy kis, tényleg egy homokszem, amit belefújja a szél mondjuk a szemünkbe, elkezdünk könnyezni, és már is tulajdonképpen homályos a látásunk. Már is nem látunk élesen. És itt azt láthatjuk, hogy Isten haragja miatt hiányzik az útmutatás, a kémek pedig, akik kijöttek, azt mondja, ne fárasztod a népet. Nem kell olyan komolyan venni. Benne van ebben ami jellemző az emberi természetre, hogy egy siker után ott van a elbizakodottság, innen most már minden megy, már sinem vagyunk. A történelemben nagyon sokszor láthatjuk ezt, más történelemben is, de ugye magyar történelemben, ami többek között elém jött, ugye a Rákóczi szabadságharcnak, ugye a kitörésekor nyomba, az első csata után egy csúfos vereség volt. mert jött a helyehújad orbézolás, győztünk. És el lehet engedni mindent. Minden meg van oldva. És nem. Résen kell lenni. Mert az ellenség nagyon is tudja. És amikor ott van, úgy mondja ugye az Ószövetség, hogy a bukást gőgelőzi meg, és felpróbálkodottság. Tulajdonképpen amikor ott jön az, hogy egy siker után, amelyet átélhettek, amelynek Istennek hálát adhattak, nagyon hamar ott van ez az emberi szívnek, ez az emberi természete, elbizakodik. Minden megy. Tulajdonképpen megengedhetek magamnak többet is. És olyan hamar ott van az ellenség résen. Aki tudja, hol az a rés, ahol megtámadjon, ahol elgáncsoljon, és ahol ott van, hogy ez az elbizakodottság, elbízás egy olyas hozza, hogy a saját terv, amely kudarc és megfutamodás lesz a következménye. 36 ember meghalt. Ma tulajdonképpen hát a mai háborúkban vagy egy 36 ember, hát mi az, ugye mondanánk. Emlékszem, amikor katona voltam, tulajdonképpen az volt, hogy egy hadgyakorlaton 2% halál eset miatt még nem kellett leállítani a hadgyakorlatot. Tulajdonképpen azért nem kis szám, ha ugye egy hadgyakorlaton azért, hogy mondjam, több hadosztály mozgott, nem csak ezredek. És tulajdonképpen persze, hogy kellett vele foglalkozni, de tulajdonképpen nem kellett leállítani. Ugyanakkor itt, amikor Izrael népének az életében, és ahogy egyáltalán az a ószövetségi Izrael népének az életében, és azt a harcmodort, ami akkor volt, nagyon nagy szám. Tulajdonképpen 3000-ből 36 ember halála. Amikor előtte egy siker volt, egy olyan, hogy senki Izrael népéből nem halt meg, és akkor itt van, hogy megfutamodtak, és a következmény az van, azt olvassuk itt ugye a 7. versben, hogy megdermedt, illetve 8. vers, tehát megdermedt a nép szíve. Elvesztette a bizalmát, a bátorságát. Tudjuk előtte ez a gondolkodásmód, hogy megdermed a szív, hogy elvesztette a bátorságát, ez Kánán népére volt jellemző. Ráháb mondja azt, hogy amikor átkeltetek a veres tengeren, akkor megolvadt a mi szívünk, és elfogott a félelem bennünket. Ez egy borzasztó erősítés volt Izrael népére, amikor ezt meghallották. És most itt, amikor Ai-nál az van, hogy meghal 36 ember, megfutamodik a hadsereg, akkor az van, hogy megdermedt a nép szíve. Összeomlás, csüggedés. Tulajdonképpen, amikor jön egy kudarc. Sokszor nem is kell olyan túl nagy legyen, attól függ, milyen a beállítottságunk. De annyira magunk alá tudok, legalábbis én, annyira magam alá tudok kerülni, annyira sötéten tudom látni a dolgokat. Elvesztem a reménységet, a bizalmamat, mert úgy érzem, minden összeomlott. És tulajdonképpen itt, amikor Izrael népében azt olvasjuk, hogy megdermedt a nép szíve. Elindulnak egy győzelmes úton, és az első buktató, első elesés, után már ott van. Fiatal koromban mondta még valaki nekem, hogy légy gumilabda. Arra az ígére hivatkozva, hogy ne örüljön ellenségem, elestem, de felkelek. Hogy légy gumilabda, aki fölpattan utána, és nem merül ott. Elfekve a pocsolyába, hogy elcsüggedve, elkeseredve, hogy ó, én szerencsétlen, az önsajnálat sarában. De ugyanakkor nagyon tudok ebbe dagonyázni. Láthatjuk itt Józsuénak is Józsué a vénekkel együtt megszaggatja a ruháit. Tudjuk, az Ószövetségben a ruha megszaggatás és a fejükre a porhintést, illetve a későbbiekben sokkal inkább a hamu, az, amely mitről szó van, ugye itt a pusztában ugye a port van írva. Ez egyrészt a gyásznak, a bűnbánatnak, de mindenképp egy elcsüggedésnek, egy tulajdonképpen annak a kifejezése, és ahogy Isten elé járulnak, hogy nem értik ezt az egész helyzetet. Leborul Isten előtt. Azt olvassuk, hogy a Szent, illetve a Frigyláda előtt. Most Jerikónál tudjuk azt, hogy ugye magát a Frigyládát hordozták körbe mind a 7 nap. Nem, nincs följegyezve, és nem tudjuk, hogy itt a pusztai vándorlás idején, ugye a pusztában, ott mindig is a Szent Sátor föl volt állítva, a Frigyláda bent volt a Szent Sátorba. Most, hogy itt a harcok között és Jerikó ostrapánál, amikor ugye a 7 nap, mind a 7 nap vitték a ládát, hogy bent volt-e, föl volt-e állítva a Szent Sátor, és a Frigyláda bent volt-e, amely ugye a mózesi törvény értelmében oda csak évente egyszer léphetett be a főpap a Szentek Szentjébe a vérrel. De ugye a pusztai vándorlás alatt ugye le van írva, hogy milyen módon, hogyan kellett letakarva, ugye amikor fölvették a papok a ládát, akár ugye aztán később ugye a Jordánon való átkelésnél is szerepe volt ugye Jerikó ostrománál is. Tehát itt, hogy most úgy először úgy megütötte a fülemet ez, hogy a láda előtt, hogy hát hogy borulhatott le a láda előtt, hiszen a Szent Sátorban volt, de tulajdonképpen ez nincs akkora jelentősége ebből a szempontból most, hogy bent volt-e a láda a sátorba, és úgy a Szent Sátor előtt Isten jelenlétében volt ez Józsuénak, vagy pedig nem volt fölállítva a Szent Sátor. Azt láthatjuk, hogy ott volt a kestig. Amikor addig csendben voltak. Nincs meghatározva az idő, hogy ez pontosan mikor, maga az éghajlati viszonyok miatt is el tudom képzelni, hogy maga a támadás esetleg a reggeli órákban lehetett, és hogy pontosan ez mikor történt, de egy bizonyos időt csendben az Úr előtt töltöttek. És felmerül ez a kérdés a Józsué életében, szívében is, amikor itt fölteszi, ugye, hogy azt mondja, hogy egy része. Amikor azt mondja a 7. versben, akkor ezt mondta Józsué, jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az Emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak. És jön az, amit láthattunk a pusztai vándorlás idején is, hogy bárcsak másképp csináltunk volna, bárcsak ne követtük volna ezt az utat. És tulajdonképpen nagyon itt van az, hogy ahogy előbb említettem is, hogy egyrészt ott van Isten ígérete, hogy néktek adom, és itt Józsué egy teljesen sötéten látja, hogy amikor azt mondja, hogy még a nevünket is kiírtják. Hogy egyeztethető ez össze? És azt hiszem, hogy nagyon is ismerős ez, hogy milyen sötéten tudunk látni akkor, amikor egy kudarc, egy csalódás ér bennünket. Akkor minden hirtelen olyan sötét lesz, olyan kilátástalan lesz, és ez a kép előre van vetítve. Hogyan látunk a kudarc után? Ott van az Ószövetségben egy nagyon élő példa, illés példája. Ugye egyrészt, amikor először azt mondja, hogy egyedül maradtam Izraelben. Amire aztán ugye Isten mondja neki, hogy meghagytam 700 lelket, vagy 7000 lelket, most hirtelen nem tudom, a 700 vagy a 7000, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. És aztán utána folytatódik Illésnél a másik az, hogy pont amiután győzedelmesen bemutatja az áldozatot a Kármel hegyén, Jézabel fenyegetésétől elmenekül, és azt mondja, hogy elég. Elég, most hadd halljak meg. Teljesen, mondhatnánk így mai szóval, bepánikolt, depressziósá vált, minden értelmetlenné vált, és tulajdonképpen nagyon hamar egy kudarc, egy csalódás után tudunk így látni, hogy minden addigi isteni ígéret, elhívás, mind a szertefoszló dolog, és csak egy sötét alagutat látunk magunk előtt, és csak a mi értek sorakoznak bennünk. És elfelejtjük azt, hogy Isten megígérte, hogy mind szenteket és tisztákat állít ő maga elé. Hogy megígérte, hogy célba visz bennünket, hogy ő garanciát adott, hogy adta a Szent Szellem zálogát, pecsétét, hogy ő célba visz bennünket. És akkor el tudunk jutni egy olyan kétségbeesésre, csüggedésre, hogy minden hiába való. Elveszítjük a józan ítélő képességet. A pillanatnyi helyzet határozza meg sokszor azt az ítélő képességünket, és itt Józsuéjét is, ahogy látja az egész helyzetet. Az Úr válasza pedig az, amikor azt mondja, hogy miért vekszel? Miért vagy így? Kelj fel, hiszen Izrael vétkezett. A vereség oka a bűn. És itt tulajdonképpen, amikor többes számba és egész Izraelre mondja, hogy megszegtétek szövetségemet, elvettétek a kiirtásra valót, elloptátok, titokban holmiaitok közé tettétek, azért nem tudtok megállni, utolért az átok. Olyan súlyos, amit Isten előre megígért, megmondott, és itt azt mondja, hogy ez bekövetkezett. És egész Izrael népére egységesen, mint népetről beszél, nem mint köztük egy személyről. És azt mondja, hogy a további vezetés feltétele az, hogy ki kell pusztítani azt, amit én pusztulásra ítélőnek ígértem. Azt mondja, kelj fel, szenteld meg a népet. És itt jön egy nagyon szép dolog. Azt mondja a 13. versben, hogy szenteljétek meg magatokat, holnap jön az ítélet. Tulajdonképpen ott van az, hogy szenteljétek meg magatokat még ma, mert holnap az ítélet. De ott van még egy éjszaka. Ott van még egy lehetőség. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten nem azt mondta, hogy most azonnal én lecsapok, hanem azt mondta, hogy holnap. Holnap fog jönni az ítélet. És ez, amikor Isten, ahogy a Péter levelében említettem, hogy hosszan tűr. Még az utolsó percben is tudjuk a Jelenések könyvében is, hogy ott van, hirdettetik az evangélium. Amikor arról van szó, hogy fel ne vegyétek a fenevad bélyegét. Ott van, hogy Isten az utolsó percig keresi, hogy ki tudna megmenteni. Vagy gondoltunk akár Sodománál, amikor Ábrahám ott alkudik, hogy lemegy a tízig. Még amikor kihirdeti, hogy fog jönni az ítélet, akkor még nem sújt azonnal. És ez az emberi szívnek a keménysége. Mit teszek ma, ha tudom, hogy holnap az ítélet jön? Milyen volt Ákán éjszakája? Miben reménykedett? Nem derül ki? Tulajdonképpen annyira az emberi természetből ez adódik. Amikor érzem, hogy szorul a hurok, az utolsó percig az emberi természet próbálja menteni. Ahogy szokták mondani, kilóg a lólába, de próbálja az ember kimagyarázni, megmagyarázni. számtalan kívülálló ok van, stb. És tulajdonképpen Ákán, amikor itt egyrészt, hát ugye felmerül a kérdés, mivel reménykedik? Úgy belegondoltam, hogy biztosan nem tudta ezt teljesen titokba tenni. Az, hogy elásta a sátrába, a családjának valakinek tudni kellett. De az, hogy egyáltalán, amikor nem a, amikor összegyűjtötték a talált dolgokat, ugye Jerikó ostrománál, nem oda vitte, ahova a többiek, hanem máshova vitte, lehet, hogy figyelmeztették is, hogy nem jó úton jársz. A másik pedig az, hogy nem tudta élvezni. Elásta. Tulajdonképpen az, amikor ott van a lelki ismeret, ugye azt mondja Dávid a 32. Zsoltár 3. versében, hogy míg elhallgattam vétkemet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatástól. Tehát tulajdonképpen, amikor próbálom takargatni, és érzem, hogy előbb-utóbb ki fog derülni, de az utolsó percig az ember körömszakadtáig próbálja ragaszkodni a maga igazához, de nincsen benne békessége, nincs benne öröme, nem tudja élvezni, és tulajdonképpen úgy, amikor Ákánnak ott van ez az utolsó éjszaka, egy lehetőség. Most nem az, hogy nem lett volna, nem tudjuk, hogy Isten akkor mit tesz, de ahogy egy ének is mondja, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ahogy ugye a Filippi levélben is olvassuk, hogy adott néki oly nevet, amely előtt mindent ért meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De nem mindegy az, hogy ez a meghajlás, ez egy őszinte meghajlás, mert felismertem, beismertem a méltatlan voltomat, vagy mert nincs más megoldás, mert kényszerűségből térdre kell kényszerülni, akkor már nem a kegyelem a térdhajtásnak a következménye, hanem az ítélet, amikor majd minden tért meghajol. És láthatjuk másnap azt a folyamatot, ahogy ugye itt a végig elolvastam, hogy ugye sorsot vett Józsué. Ugye új szövetség szempontjából, ha csak az új szövetséget nézzük, a sorsvetés ugye egy kicsit olyan távol áll tőlünk. De tudjuk azt, hogy Izrael életében egy egész más dolog volt. A főpapi ruhában a Hósembe volt az Urim és a Tumim. Amikor ugye a főpapi ruhát tanulmányoztuk Mózes 3. könyvében, akkor ezzel foglalkoztunk, amelyet Isten arra adott, hogy bizonyos dolgokba Isten ezen keresztül fogja kijelenteni az ő akaratát, sorsvetés által. És tulajdonképpen tehát ez, hogy sorsvetés, ez nem egy szerencsejáték volt itt Józsué részéről, hanem egy isteni vezetés, egy isteni kinyilvánítás. Amikor igenis végigvezette azt, ugye először kiválasztotta Júda törzsét, és ahogy itt le van írva a különböző fokozatokban, hogy mindig szűkült, és ebben is még így mondom, hogy végig egy kegyelem, egy figyelmeztetés, hogy mikor teszi meg Ákán azt, hogy így mondom, hogy nem kell tovább, igen, én voltam, nem. Meg egész odáig elment, szorongva, hogy vajon kiderül-e, amíg megállt előtte a kijelölés, amíg egy személyig el nem jutott ez a törzsektől indulva, hogy kijelölték, hogy Ákán volt az, akiben a bűn van. És Józsué felszólítja itt, amikor azt mondja, hogy adj dicsőséget Izrael Istenének, az Úrnak. Tulajdonképpen ez, hogy adj dicsőséget, ebbe benne van az, hogy ismerd el, hogy ő az Úr. Ismerd el a te vétkedet. Itt már nincs mentség. Egykor majd mindenkinek meg kell állni és számot kell adni, amit testben cselekedett, vagy bűnt, vagy bármit. És azt mondja, hogy tégy bűnbánatot, bűnvallást előtte, ne titkolj előlem semmit. De láthatjuk azt, hogy ez egy kikényszerített bűnvallás, nem egy önkéntes. Nem egy önként odajárulás, hanem nem volt más út. És akkor már nem volt kiút. Elhangzott előtte az ítélet, hogy megégetés lesz a sorsa. Tudta, hogy mi vár rá, és pont vasárnap hangzott el, ugye Csaba említette, hogy egy halálra ítélt embert, aki aztán úgy kapott kegyelmet, ugye, hogy Szibériába került, hogy megőszült. Tehát mi játszódik le az emberi szívbe? És tulajdonképpen Ákánba is, és az ő családjába is. És akkor azt mondja, hogy megláttam, megkívántam, elvettem. A Jakab levelének az első rész 15. versét szeretném itt felolvasni, itt, amikor azt mondja, a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Tehát ez a folyamat, hogy megláttam, megkívántam és elvettem, ez egy olyan, ami lefele vezet. Amikor bármelyiknél meg lehet állni. Az, hogy meglátok valamit, az még nem bűn. Tulajdonképpen a bűnnek a pont ennek, ahogy itt, hogy megláttam, megkívántam, elvettem. Azt mondhatjuk, hogy ez a Jakabi levél alapján is, hogy a bűnnek a nagy része tulajdonképpen a szemen keresztül indul. Mert megláttam. Ugye az első emberpár is ugye ott az, hogy látták, hogy kívánatos a szemnek. És olyan nehéz tulajdonképpen, ugye mondhatjuk, ahogy a Jelenések könyvében ugye felhívja az Úr Jézus a laodiceai gyülekezettel kapcsolatban, mondja, hogy védj tőlem szemgyógyítóért, hogy látásod legyen. Tulajdonképpen az, hogy mi az, amikor meglátom, megkívánom, ez meghatározza az én éppen jelenlegi nem idegállapotomat, hanem egyáltalán az én gondolkodásmódomat, az értékrendemet, igen, talán így lehetne, az értékrendemet, az engedelmességemet, sok mindent kifejez az, hogy tulajdonképpen hogy reagálok, hogy meglátom, megkívántam. Igen, megkívántam, de tudomásul veszem, hogy másé. Ugye sok a 10 parancsolatban is van, hogy ne kívánd, és sorolja, hogy mit ne kívánjál. Tulajdonképpen az emberi természetnek az, hogy kíván dolgokat, egy velejárója. Ez a bűnös természetünkkel velejár. De itt is Isten határozottan megmondta, és ott van az, hogy egyik oldalt ott van Isten rendelete, Isten tisztelete, a másik oldalon pedig az én kívánságom. Melyik erősebb? Melyik az, amelyik tulajdonképpen meg fogja határozni az én döntésemet? Ugye úgy van meghatározva, úgy hallottam, hogy mint a szív, ami értékrendünknek a centruma, ahol eldől, hogy tulajdonképpen mi az, amit tulajdonképpen Istennek engedelmeskedek, és itt ugyan később írtam föl, de ide hozom most azt az igét a 1 Sámuelből, amit Sámuel mond, ugye amikor Saul vétkezik, a 15. 1 Sámuel 15-22. 23. verse, amikor azt mondja, hogy hosszabban olvasom egy kicsit, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegélés, mint a bálványimádás. Tehát tulajdonképpen ott van az, hogy a kívánság megfogalva, ha engedek neki, akkor fokozódik tovább, és ahogy énekeltük is, hogy áll jelent a bűnnek, mely lelkedre tör, győzelmeddel pedig az erőt csak nő. Mennyire döntő dolog az, hogy tudok-e az Úrhoz kiáltani, tőle erőt kérni, erőt meríteni abban a helyzetben. És azt láthatjuk itt Ákánnal kapcsolatban is, hogy a tette kihatással volt másokra. Egyrészt 36-an meghaltak. Izrael népe elbátortalanodott, ítélet alatt volt. És tulajdonképpen ez nagyon is megvan, hogy amikor egy bűnt követünk el, és nem akarjuk elismerni, az szomorítja nem csak az Urat, hanem a környezetünket, akik tudnak róla, ezekre mind kihatással van. És ott láthatjuk, hogy saját családját is veszélybe sodorta. Talán ott van az, hogy ahogy említettem is, az, hogy elásta a sátorba, az nem maradhatott teljesen titokba. Nem egy olyan volt, mint ugye ma, hogy majd az udvarba, a hátsó kertbe valahol elásom, mielőtt bemegyek a lakásba, aztán nem is tudnak, hanem hát Izraelnek ott volt egy sátra, ahol egy nagy család együtt élt. Nem valószínű, hogy úgy el tudta ásni, hogy ne vették volna észre, hogy itt akár van egy, ne lett volna valakiben, nem tudjuk pontosan. De tudjuk azt, hogy Isten nem igazságtalan. És amikor itt az egész családját, fiait, gyermekeit, feleségét, mindenét, és azt láthatjuk, hogy a következményként, hogy még azt az aranyrudat, az ezüstöt is, és ugye itt Sinári köntös van ebbe a Károlyiba, babiloni köntös, tehát ami az Úrnak szentelt dolog volt, vagy elégetésre való volt, ugye a köntös, tulajdonképpen többé az se volt olyan szent dolog, amely az Úr előtt megállhatott volna. El kellett pusztítani. Ugye Józsué azt mondja itt, hogy szerencsétlenséget hoztál Izrael népére, fordítsa az Úr tereát. És egy intő példa volt, egy ítélet elhangzása, hogy megkövezték, megégették. Izraelben tudjuk, hogy a megkövezés volt az, amely később is az Ószövetség idején a ítélet volt, de a megégetés az tulajdonképpen egy szörnyű dolog volt. Nem olvassuk máshol, hogy tulajdonképpen Isten ilyen ítéletet hozott volna. Ugye a Péter levelében olvassuk, hogy a jelenlegi világot tűznek tartatóan fenn. Mint az utolsó ítéletként ott van a megégetés. De Isten az Ószövetségben, amikor a bűnről van szó, egyrészt ott van, hogy az áldozati rendben beszél arról, hogy van megoldás, másrészt pedig soha se teszi a megégetést. Itt viszont ezt egy olyan súlyos bűnnek ítéli meg, hogy minden évvel együtt megkövezték és megégették. A kapcsisága, az engedetlenség, amely bűn, és ott van a halál. És tulajdonképpen az engedetlenség, ahogy itt mondja is, ugye Sámuel is, ugye Saulnak, hogy olyan, mint a bálványimádás. Sokszor nem is gondolunk bele, hogy az Úr szavának való engedetlenség milyen súlyos következménnyel járhat. Izrael rá kellett jöjjön azt, hogy Isten védelme nélkül reménytelenül sebezhetévé válik. Szervusztok mennetekkel, igen. És ott van a tapasztalatlan népnek, pedig látnia kellett, mi történik, ha nem veszik komolyan Isten szavát. Még a János első levelének az első részéből szeretném ide tenni a 8. verset, amikor azt mondja, hogy 8.-9. vers, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ott van a lehetőség, hogy igenis, amíg ebben a földi életben élünk, ott van, hogy kettős természetünk van, és el tudunk követni bűnünket, de van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő hozzá járulhatunk, ő előtte megvallhatjuk, letehetjük, és tulajdonképpen annyira jó látni ezt, hogy Isten bűngyűlölő, de a bűnös szereti. És van, amikor el fog jönni az ítélet, és ahogy mondja máshol az ige, hogy mi módon menekednénk meg, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Ezt szerettem volna ennek kapcsán elmondani, és akkor kérem, hogy aki